Minden forrásom belőled fakad. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön az ige szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Így Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Folytassuk tovább a 42. Zsoltárunkat a második és a harmadik versével. A második vers így kezdődik, könyhullatásim, én nékem, kenyerem éjjel és nappal. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk.
A 63. Zsoltár első 4 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged dicsőít.
Amen. Luther mondta azt, neki tulajdonítják, hogy az ének nem más, mint szenvedélyes imádság. Talán feltűnhet, hogy valamivel kevesebben vagyunk itt elől, az előtérben, azért, mert nagyon sokan fent vannak a kórus tagjai, és várnak arra, hogy szolgálják az Urat énekszóval, és dicsőítsék. Most azt az éneket hallgassuk meg tőlük, hogy Tégy Uram engem áldássá, és imádságként hallgassuk, mint felkészülés az ige hirdetésre. Most fennállva hallgassuk Isten igéjét tiszteletből, de kérem az idősebb testvéreket, akinek nem megy az állás, az nyugodtan maradjon ülve, mert hosszabb szakaszt olvasok. János evangéliumának a 4. fejezetéből, a 7-től a 15. versig tartó szakaszból így szólít meg minket ma Isten igéje. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítőedényed sincs, és a kút is mély. Honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta neki, ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! Egy első találkozásnál, egy történet kezdetén sok kérdés szokott bennünk lenni, csak hogy néhányat említsek. Hát ugyan kicsoda a másik? Honnan jött? Mit akar? Lehet, hogy vannak olyanok, akik először találkoznak például itt velem, Isten hozta őket, lehet, hogy azok rólam gondolják ezt. Hogyan értek vele szót? Ez egy párbeszédnél mindig nagyon fontos kérdés szokott lenni. Vagy az a bizonytalanság, talán ismerős többeknek, hogy mi fog következni? Mi lesz a következő mondat? Mit reagál majd a másik? Úgy vélem, hogy Jézusnak ez a párbeszéde elég ismert nagyon sokak számára. János evangéliumában különösen sok párbeszéde maradt ránk Jézusnak, és talán az egyik leghíresebb ez a mostani, amit múlt vasárnap kezdtünk el, és ami most kezdődik tényleges beszélgetéssé válni. Azok kedvéért, akik jól ismerik ezt a történetet, csak hogy nekik is kedvezzünk néha. De azért azokért is, akik nem annyira, úgy kezdjük el az ezzel való foglalkozást, hogy most engedjük, hogy minket kérdezzen Isten igéje, és ki akár válaszolhat is ezekre az elhangzottak alapján. Három kérdésre fogjuk keresni Isten igéje alapján a választ. Az egyik kérdés az, mivel nagyon sok szó esik itt a vízről és a merítésről, a kútból való merítésről. Az első kérdésünk az lesz, hogy te hogyan merítesz? A második, hogy mi meríti ki a lelked? Majd el fogom mondani, hogy miért így fogalmaztam meg. És a harmadik pedig az, hogy ki merítsen neked a lelkednek. Az első kérdésünk tehát, te hogyan merítesz? És azért érdekes ez a kérdés, mert az, hogy merít valaki, az természetes. Mint ahogy abban a korban is természetes volt, hogy valaki vízért megy a kúthoz, és azt viszi a családjának. Természetes volt, hogy az asszonyok intézték általában ezt, míg a férfiak más dolgoztak, és az asszonyok mentek a kúthoz meríteni. Az viszont már egyáltalán nem természetes, hogy ez az asszony miért nem Sikárnak, annak a városnak, ahol ő lakik, miért nem annak a forrásához ment? Miért ment ki a Jákob forrásához, ami Samária városának közelében volt, ahol Sikár is? Hát ha Nagykovácsiban van víz, akkor én miért menjek Adiligetre vízért? Lelki okok húzódnak e mögött. Gondoljunk bele, hogy inkább elment a messzebb levő vízhelyre, vízlelőhelyre, csak ne kelljen találkozni a többiekkel. És az a megrendítő ebben a történetben, ami emögött húzódik, hogy egy asszony elmegy vizet meríteni, egy ilyen egyszerű dolog mögött húzódik, hogy gondoljátok bele, hogy még az idegen vidékre is délben megy. Normális ember a puszta időjárásához alkalmazkodva, vagy kora reggel ment, amikor még nem tűzött a nap, vagy késő este, amikor már nem tűzött a nap. Ez az asszony meg délbe megy, amikor delel a nap, amikor a legjobban tűz. Miért? Mert akkor épp esző ember nem megy. Miért? Mert akkor nem kell másokkal találkoznia. És hogyha ezt összetesszük azzal az információval, hogy még csak nem is a saját kútjához megy, hanem a messzebb levőhöz, hát milyen hírhet lehetett ez az asszony, gondoljatok bele. A pletyka az nem csak a városában maradt meg róla, hanem valószínűleg idegen tájakon, a szomszédvárosban is tudtak róla. Meg a környéken is tudtak róla. Úgyhogy a környékbelieket is el akarja kerülni ez az asszony. Tehát nem az az érdekes, hogy merít, mindenki merít, hanem az a kérdés, hogy hogyan merít. És a mi életünkben is ez a kérdés, hogy hogyan merítünk. Nem az a kérdés, hogy merít-e valaki. Mindenkinek vannak szükségletei, biológiai szükségletek, amiket be kell töltenie valahogy, ki kell töltenie valahogy. Enni, inni mindenkinek kell, mindenkinek van vágya az intimitásra, a szeretetre. Mindenkinek van vágya arra, hogy éljen. Legalábbis, hogyha a lelke egészségesen tud keresni, akkor van vágya az életben maradásra. Inkább az a kérdés, hogy hogyan merítünk. Az a kérdés, hogy túl sokat merítünk talán. Hogy rejtetten merítünk talán. Hogy egyre többre vágyva merítünk. Vagy éppen szokatlan időben merítünk. Saját hibáinkra, rossz berögzüléseinkre és gyakorlatainkra nagyon nehéz magunktól rájönni. Általában inkább a környezetünkben élők hívják fel rá a figyelmünket. Hogy figyelj, te ezt már egészségtelenül sokat csinálod. Figyelj, ez a hétköznapi dolog, ez már túlnőtt rajtunk. És már túl sok időt, túl sok erőt, túl sok pénzt veszel az életedből. Lehet, hogy nem te hívod fel magad figyelmét rá, hanem a feleséged, a gyereked, a kollégád, a barátod, a szülőd, nagyszülőd. A környezetünkben élők ezeket élesebben látják, mert tőlük veszed el az időt közben, mert ők nem tudják veled megélni a kapcsolatot, és ők tudnak valahogy visszajelezni neked. Akkor, amikor te nem látod magadat. És bizony észrevesszük, hogy túl sokat csinálok valamit, vagy rejtetten csinálok valamit, vagy egyre többre vágyva csinálok valamit, szokatlan időben csinálok valamit. Vagy még akár máshogy is kilóghat a lóláb. Egyszerű hétköznapi dolognak indult, és bálvánnyá vált. És Istenné vált az életembe. Nem tudom elképzelni nélküle a hétköznapjaimat. Szorongok, hogyha elszakítanak tőle. Nem tudom nélküle értelmezni magamat. Csak hogy egy kicsit lelepleződjenek ezek a dolgaim. Amikor erre a kérdésre válaszolsz majd magadban, lehet, hogy abban a csendben, ami majd imádságban következik, vagy lehet, hogy majd ezután, az alkalom után még nyugodtabb körülmények között maradva, akkor így gondold át. Te hogyan merítesz? Amikor észleljük ezeket a rossz szokásainkat és azok károsságát, fontos értelmezni azokat. Ebben segíthet, hogyha magunkba szállva megkérdezzük magunktól. Nagyon egyszerű a módja, hogy felfedezzük magunkban. Kérdezd meg magadtól, miért? Miért teszem ezt? Ha már nekem is rossz, azt mondják. Hogyha a körülöttem élőknek rossz, azt mondják, akkor miért teszem ezt? Vagy miért nem tudom nem tenni? Miért akarom így tenni? Miért olyan jó érzés, hogyha a többiek azt mondják, hogy rossz nekem? Akár. Egy pár kérdést a teljesség igénye nélkül engedjetek meg, hogy hadd mondjak példaként. Például, miért csak alkohollal tudom magam önfeledten jól érezni egy társaságban? Miért csak úgy tudok szórakozni? Félre ne értsetek, nem a köszöntőről vagy az áldomásról van szó, nem prűd vagyok én. Miért kell ahhoz lerészegednem minden egyes ünnepségen, hogy jól érezzem magam? Miért vágyok annyira arra, ezt lehet, hogy fiatalok fogják jobban érteni, hogy tetszik-eljék az emberek, amiket a közösségi oldalakra teszek. Miért ez a mércéje annak, hogy az értéke, vagy nem? Vagy miért töltök a szabadidőmből, kedves szülők például, több időt a mobilommal, a tabletemmel, a laptopommal, a tévémmel, mint a családommal és a teendőimmel. Miért értékelek többre egy barátommal való beszélgetést a házastársammal valónál? Miért vágyom el annyira otthonról? Vagy épp miért nem akarok kimozdulni soha otthonról? Nem tudom, hogy mi ér itt. Olyan szép volt az az ének, amit énekelt a kórusunk. Én nem tudom. Próbálok figyelemmel lenni arra, hogy Isten lelke mutatná meg. Elsősorban nem nekem, mert nem rám tartozik. De neked, hogy téged személyesen mi érint? Hogy szenvede, örülé a testvér. Te, aki itt vagy. És lehet, hogy még nem tekinted magad lelki testvéremnek. Mindenki a maga rossz berögzüléseit gondolja át. Arra kérlek titeket. Aztán a másik kérdésünk ezután az, hogy mi meríti ki a lelkedet? Azért így fogalmazódott meg bennem a kérdés, mert ebben a történetben, ahogy mondtam is nektek, sokkal többről van szó, mint arról, hogy egy asszony vizet megy merni a kúthoz. És onnan indulunk, olvastam nektek, hallhattátok, hogy jön vizet meríteni az asszony a kúthoz, és hogy fejeződik be a párbeszédnek ez a része, ez a szakasza? Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Tehát ez asszony nem önszántából. Nem azért, mert ez az élete értelme és célja, ezért akar ide járni. De ebből felvetődik a kérdés, hogy mire vágyik ez az asszony? Mi van e mögött? Miért mondja ezt? Csak hogy tovább gondoljuk az első kérdésünket. Miért jutott idáig? Mi húzódik e mögött? És nagyon érdekes kérdések ezek bőjtben, amiben most vagyunk. Gondoljatok bele. Hiszen a bőjt pont arról szól, hogy a testi és a lelki igények bizony összefüggenek. És olykor háttérbe lehet szorítani bizonyos testi igényeket, azért, hogy a lelki igényekkel fókuszáltabban tudjunk foglalkozni. Most erre hív minket az ige is, és megkérdezi, először így, mire vágyik a lelked? Téged mi éltet? Ezek olyan kérdések, amikkel nem szoktunk általában foglalkozni, mert általában matériában, anyagban gondolkodunk. Abban gondolkodunk, hogy túléljem ezt a napot, és végre a kedvenc sorozatom mellé le tudjak ülni, ugye? Vagy végre felsziszentsem a sörömet, férfiak. Vagy asszonyok, nem akarok diszkriminálni. Mi ezekben gondolkodunk általában. Isten igéje meg most arra hív, hogy gondold végig, hogy mik ezeknek a mozgató rugói. Mire vágysz abban a dologban, abban a személyben, akihez olyan nagy reményeket fűzöl, akit vagy amit annyira vársz, akire, amire azt hiszed, hogy annyira szükséged van. Mert akkor leszel boldog, mert akkor leszel majd teljes, mert akkor leszel az, aki lehetsz, és aki lehetnél. Mire vágyik a lelked? Mi éltet tehát? Lehet, hogy figyelemre vágyik a lelked. Vagy megértésre? Esetleg törődésre? Elismerésre? Kedvességre? Házasságok mennek tönkre, mert nem ismerjük fel, hogy a másik mire vágyik. Azért, mert el vagyunk foglalva azzal, hogy mi mire vágyunk a másiktól, és mit nem kapunk meg a másiktól. Azért nehéz ez, mert van az a kimeríthetetlen, önzetlen, szeretetteljes gesztusoknak a sokasága, amiket a másik, jó lenne, hogyha tisztázódna benned, hogy lehetnek elvárásaid felé, de egy bizonyos ponton túl nem tud megadni neked. Eszembe jut az a kedves ismerősöm, akiről szó esett, akkor, amikor nem volt ott velünk, és ő mindenbe belekapott egy kicsit. Az életében Mindenben belekapott egy kicsit, de semmiben sem találta meg igazán a számítását. Aztán végül ezért is nem volt ott, amikor beszéltek róla, amikor szóba jött. Biztos egzisztenciát otthagyva, fogta magát is, azért, mert ő kalandra vágyik, kiköltözött külföldre. Az édesanyja úgy sóhajtott fel nekünk, hogy remélem, hogy megtalálja, amit keres. És azt kellett mondani, hogy másban nem fogja, mert maga se tudja, de Jézus megelégítő szeretete az, amit keres, és amit hajszol. A vigasztaló jó hír az, és láttam erre is, meg hallottam erre jó példát, hogy Jézus külföldön is Jézus, és külföldön is megtalálható. De csak azért, értjük testvérek, csak azért te ne menj máshová, és nem kell külföldre, ne költözz el valahová, csak azért, mert azt mondod, hogy a helyszín változástól minden meg fog oldódni, mondjuk, egy csapásra. Csak azért váltani, és hány ember van? Ez elsősorban talán férfiakat érint, de nem vagyok benne biztos, én csak innen tudom most szemlélni a dolgokat, amikor elérsz egy bizonyos kort. Akik emberekkel foglalkoznak, szakemberek mondják is, hogy van ilyen, hogy neked válságban van az identitásod, hirtelen újra kell értelmezned magadat, mi lesz velem, elfogy az életem, és élet közepi válságban te fogod és mégy az egyik munkahelyre, utána mégy a másikra, a harmadikra, és úgy érzed, hogy egyik sem jó. És lehet, hogy nem anyagi kérdés az, ami miatt menned kell, hanem egyszerűen sehol sem érzed jól magad. Kérdés, hogy a munkahely változás, és lehet, hogy a válasz az, hogy igen, teszem hozzá, mert vannak ilyen helyzetek. De kérdés, hogy meg fogja-e oldani a lelkednek a problémáját. Aztán fordítsuk meg is, hiszen ez az asszony azt mondta, hogy ő nem akar többet ide járni, meríteni. Azt nem tudjuk, hogy mire vágyott pontosan, de az, hogy mire nem, az, hogy mi az, amit a háta közepére nem kívánt, amit nem akart, azt tudjuk. Ezért hadd kérdezze meg Isten igéje most rajtam keresztül, a lelke által, hogy mit nem akarsz többet csinálni. Lehet, hogy megfogalmazod a gyerekeidnek, a férjednek, fogalmazd meg magadnak, mit nem akarsz többet csinálni. Azért kell ezt a kérdést feltenni, és őszintén végig gondolva megválaszolni, mert elárulja neked, hogy miben mutatkozik meg. Lehet, hogy az nem az ok, hanem a tünet. Fontos. De azt elárulhatja, hogy miben mutatkozik meg a lelki leterheltséged. Kedves anyák, lehet, hogy a gyereknevelésben nem szégyen kimondani. Miben mutatkozik meg a lelki leterheltséged? Miben jön ki az, hogy neked eleged van? Valaki, egy ismert személy így mondta, hogy eddig vagyok. Miben vagy eddig? Amikor már elszakad a cérna, és amikor már kitör az, ami benned forrt addig is. Ami ott van a mélyen, mélyebben, mint amennyire a kútat le lehetett ásni. Mi van a mélyen? Gondoljatok bele, hogy ez az asszony egy vadidegennel is leáll vitatkozni. Egy olyannal, aki az se volt természetes, hogy egyáltalán hozzászólt. Az meg pláne nem, hogy azt mondta neki, hogy adj innom. És ez az asszony leáll vele vitatkozni. Amikor Jézus az élő vízről beszél neki, akkor ez az asszony teljesen félreérti, egyébként ez is Sokszor jön elő motivumként, már Nikodémus óta is tudjuk, János evangéliumában sokszor használja az evangélista, hogy mennyire emberien gondolkodunk. Mennyire abban gondolkodunk, hogy evés van, Jézus tanítványai elmentek ételért, az asszony jön vízért, és itt csak vízről van szó. De Jézus közben mindig mondja az asszonynak, hogy többről van szó, én élő vízről beszélek neked. Erről akarok veled beszélni, hogy van-e élő vized? Mert biológiai életedet megtartó vized van. Van-e olyan vized, ami az örök életedet biztosítja és megtartja? És ez az asszony visszatér, és azt mondja, mi az, hogy te tudsz nekem adni élő vizet? Ugye ezt nem csak örök élet vizeként lehetett értelmezni, hanem a korban azt mondták, hogy ahol forrás van, ahol folyik a víz, nem csak áll, mint egy tóban, az élő víz. Korabeli irodalomból tudjuk, még gyülekezeti irodalomból is, hogy bizony azt mondták, hogy az élő víz az a folyóvíz, vagy forrásvíz. És ez azt, hogy így érti félre az örök élet vizének a képét. És azt mondja, honnan tudnál nekem adni élő vizet? Hát merítő edényed sincs, és a kút is mély. Tehát beleugrani nem tudsz, hogy hoz nekem a markodban. És erre azt mondja, hogy nagyobb vagy te talán atyánknál. Ugye ő a samáriai, a kevert nép, akit a zsidók lenéztek, és egyből ugye hozza, hogy hát nem, hát én is vagyok olyan zsidó, még talán zsidóbb, mint a többi. Nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a forrást adta fiainak, és ő maga is ivott belőle, meg fiai, meg a utódai is. Nagyon érdekes, hogy bizonyítja ez az asszony. Csak a megszólalásában, csak abban, hogy nem tudja abban annyiban hagyni. Csak annyiban, hogy kiszökik belőle, felfakad belőle a szív teljességéből. Szól a szája, és azt mondja, talán nagyobb vagy te Jákobnál. Jézus hatalmáról kérdez. És nagyon érdekes, nagyon sokan most ünnepelték ugye a nőnapot. Hadd mondjak így speciálisan üzenetet. Nők részére, mint ahogy ez a samáriai asszony is jött. Jézus felismer, elismer, és a lelkedet akarja megajándékozni, felüdíteni. De úgy gondolom, hogy másnak is jó ez az üzenet. Tehát újra mondom, Jézus felismer, elismer, és a lelkedet akarja megajándékozni, felüdíteni. Itt vagyunk a harmadik kérdésnél. Kimerítsen a lelkednek. És meg kell, hogy valljam, ezt is átfogalmaztatta velem Isten lelke, mert először az volt a kérdés, hogy kimerít, az ige alapján ez volt a kérdésem, hogy kimerít a lelkednek. De tudtam azt, hogy mindenki tudja erre azt a választ, amit a lelki pásztor vár erre a kérdésre. Tehát gyorsan megválaszolja, Jézus, ez a hittanos válasz, ez az Isten tiszteletes válasz. Jézus merítsen a lelkemnek. Aztán haladjunk, csókolom, ennyi volt. De Isten lelke arra indított, hogy legyen ez egy eldöntendő kérdés, mint ahogy az asszonynak is azzá vált. Elgondolkoztatja Jézus, folyamatosan a lelkiről beszél, és a lelki vízről beszél, és ott van emögött a sorok között, hogy kimerítsen neked. Te még mindig magadnak akarsz meríteni? Mit vársz? Vagy kit vársz, hogy kimerítsen neked? Lehet, hogy mást vársz, hogy majd más merít nekem. Lehet, hogy azt várod, hogy majd egy párkapcsolat, vagy majd egy új párkapcsolat az, ahol valaki végre merít nekem valamilyen örököt, valamilyen igazit, valamilyen nagyon jót, valamilyen nagyon szépet. Lehet, hogy azt várod, hogy valamikor össze kéne szednem magam. És lehet, hogy még ott van benned az önvád, és hogy miért nem tudom összeszedni magam. Hogy elintézzem magamnak ezt az örök vizet, ezt az élő vizet. És jársz ki a kútra, és ott vagy a rossz megszokásaid között. Ott vagy a szükségleteid csapdájába esve, és nincs tovább. És amikor a nincs továbbba ütközöl, akkor milyen szép, hogy ennél az asszonynál oda ül Jézus. És most hiszem, hogy a lelkével itt van Jézus. És itt szól hozzád. Mit akarsz? Kimerítsen neked. És Jézus itt magáról beszél. Azt mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és az, hogy kicsoda, aki veled beszél, akkor te magad kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jézus azt mondja, hogy van kínzóbb szomjúság annál, amit mi már annyira nem ismerünk, de a keleti szárassághoz, pusztához szokott ember, igen. És Jézus korában láttak embereket szomjan halni. Láttak embereket kiszáradni. Szörnyű dolog. Amikor elepedsz egy csepp vízért. Amikor megduzzad a nyelved, amikor ég mindened belülről. Azt olvastam, aki orvos talán megerősíti, hogy ilyenkor már az ember már zavarodik. Már nem tud hova lenni a szomjúságtól. Ez már nem az, hogy de bedobnék valamit, de innék valamit. Hanem az, amikor már nincs más lehetősége, muszáj, legalább egy cseppet adjon valaki. És Jézus azt mondja, sőt, már az Ószövetség azt mondja, sőt, már azt énekeltük, hogy van az a lelki szomjúság, ahogy a puszta és a pusztában rekedt ember vágyik a vízre, vágyik arra, hogy igyon. Úgy szomjazik az én lelkem rád, Istenem. És Jézus azért jött, azért ment oda a samáriai asszonyhoz, meg azért jön ma ide hozzád, és veled beszél, hogy ne kelljen szomjaznod az örök élet vizére. Hogy ne kelljen szomjaznod, vágynod elepedten és kielégítetlenül az Isten után. Hanem amikor kinyitod az igét, hanem amikor imádkozol, akkor az mindig a találkozássá váljon, az Istennel való találkozássá. Azért jött az Úr Jézus, azért beszélt az asszonnyal, és azért beszél ma veled, mert azt akarja, hogy figyelj erre, hogy mik a lelkednek a szükségletei, és hogy rájöjj, hogy azt ő tudná betölteni. Majd fogjuk látni, hogy Jézus maga is mondta azt, ott a kereszten, János evangéliumában van megírva ezt is, ez is. Mondta azt, hogy szomjazom. De nem úgy szomjazott, hogy valaki adjon neki egy csepp vizet. Nyilván úgy is. De le van írva az is, hogy elutasítja. Mert lelki szomjúságról beszél, mert a Zsoltárt idézi, hogy rád szomjazom, Istenem. Elhagyta őt az Isten, hogy téged ne kelljen elhagynia. Valaki azt írta le, és én is mondtam már nektek, hogyha emlékeztek, hogy az elmúlt hetek rávilágítottak arra, hogy valakinek bűnhődnie kell. Nem lehet, hogy csak úgy felmentsünk valakit. Olyan nincs. Az Isten azt mondja, hogy nem is. Ha valakinek bűnhődnie kell, akkor az én fiam bűnhődik helyetted. Elhiszed-e? Elém hozod-e a bűneidet? Elém hozod-e az életednek az elrontott eseményeit? És még nem erről beszél az asszonnyal, de már utal rá. Úgyhogy hadd legyen most is itt egy utalás erre. Hogy azt mondja az Úr Jézus, hogyha elfogadod a bűnbocsánatot, akkor lehet az, hogyha elfogadod azt, hogy az Isten veled akar élni, akkor lehet az, hogy vele élhetsz. Akkor lehet az, hogy a bocsánatából élhetsz. Akkor lehet az, hogy minden érzésed ellenére tudhatod, hogy az Isten a próbatételeim között, a kísértéseim között ott van velem, és nem hagyott magamra. És nem kell arra vágyakozok, hogy de jó lenne már elmenni a templomba, mert nem érzem közel magam az Istenhez. Hanem tudhatja a fejed, ha a szíved nem is tudja, kinyitom az igét, hogy újra érezzem, hogy közel van hozzám az Isten. Imádkozom akkor is, hogyha nem érzem úgy, hogy velem van az Isten. Mert egy lelki életre szóló szeretet kapcsolatban néha nem az érzelmek számítanak csak, tudod, hanem az, hogy mit tudsz. Az én gyerekeim is sokszor távol éreznek maguktól, és fordítva is igaz, én is van, hogy távol érzem magamtól a szeretteimet. De olyan jó, hogy attól még ott vagyunk egymásnak. Ha tetszik, ha nem. Sokszor nem tetszik. Utaljon ez arra, hogy sokszor, amikor nem tudod felfogni, akkor is ott van melletted az Isten. A lelkével van ott. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogy a víz megelégíti a szomjazót, hogy az Isten ajándéka az az, hogy neked nem kell nélküle lenned. Hogy felüdülhet a lelked. Hogy egyszer még szomorú voltál, aztán utána örülhetsz. Hogy egyszer még szomorkodtál, és utána csendben megvigasztalodsz. És lehet, hogy ez újra és újra lezajlik. Tehát ebben se legyünk álszentek, testvérek. Ez nem olyan, hogy egyszer itt áll. De nem is egyszeri vásról van szó. Hát tudod, hogy mit mond az ige itt? Az, hogy aki abból a vízből iszik, az örök élet vizéből, amit én adok neki, ami én vagyok neki, az örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Eszünkbe juthat a prófétai szó. Olyan lesz az a férfi, az a nő, aki Istenben bízik, mint a folyó víz mellé ültetett fa, nem fogy el a vize. Lehet, hogy szárasság van, lehet, hogy körülötte mindenki kétségbe van esve, pánikol, szorong, de ő neki van forrása. Ahogy fel is olvastam az igét, és ahogy ott van az énekünkben is, a forrásaim benned vannak. Te sötétben fénylő sugár, te megváltó, megtartó Krisztus, te imádott drága király. Krisztusban van-e a forrásod? Mert ha igen, akkor mindig meríthetsz. Mert ha igen, akkor mindig tudod, hogy hova kell jönni vízért. Akkor is, amikor úgy tűnik, hogy elapad. Akkor is, amikor úgy érzed, hogy az életed gondjai betönték azt a forrást. Egy forrást nem lehet eltömíteni. Az nem olyan, mint egy kút. A forrás vize mindig utat talál magának. Először csörgedezve, aztán utána kirobban majd. Ez a biztosíték, Jézus maga a biztosíték, hogy az Isten azt mondta, hogy velünk lesz, és nem hagy el minket. Ezért, ha magányosan érzed magad, ha egyedül érzed magad, hogyha úgy érzed, hogy nincs tovább, hogyha úgy érzed, hogy az életed ebben a formában nem működhet tovább, hogy a megszokásaid nem visznek tovább, hogy a gyakorlataid nem segítenek, hogy krízisben vagy, akkor javaslom, hogy fordulj hozzá. Nekem mostanában ez az ige van mindig itt. Minden támadás, minden szorongattatás, minden negatív élmény, minden között. Jézus azt mondja, és azt a lélekre nézve mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, hozzám gyertek, és én megnyugvást adok nektek. Van mindig forrásod. Akkor is, ha most éppen szomorú vagy, meg szomorú vagyok. Van forrásod. Gyászban is, leterheltségben is van forrásod. Betegségben is van forrásod. És hogyha még eddig nem jöttél, vagy hogyha már jöttél, de úgy érzed, hogy most neked nincs, akkor ezzel zárom a Jelenések könyvének a soraival, ahol azt mondja Isten lelke, aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Gyere, Gyere jövő vasárnap is. Gyere Isten elé hétköznapokon is. Úgy, hogy jöhetsz elé. És úgy, hogy vár téged, hogy beszél hozzád. És meg akarja oldani a lelked problémáit. Meg akarja elégíteni végre a lelkedet. Amen. Csendesedjünk el így a helyünkön maradva, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, imádunk téged, mint Isten legnagyobb ajándékát, és köszönjük neked azt, hogy te magadban adtad az Istennel való kapcsolatot. A félelmek, a lelki gyötrelmek nélküli felszabadult bátorságot, bizodalommal, a benned való hitáltal az Atyához, az Atya Istenhez. Köszönjük, hogy a veled való kapcsolatunkon gondolkodhatunk. És Urunk, kérünk téged, hogy ebben az időszakban is segíts minket arra, hogy előtérbe helyezzük azt, ami lelki, és ne elégedjünk meg azzal, ami földi, és ami eddig sem segített, csak ideig, óráig. Könyörgünk téged, te elégíts meg gyászolókat, betegeket, magányosokat, akik szenvednek. Kérünk téged, hogy segíts meg azokat, akik rájöttek, hogy rád van szükségük. És Urunk, annyira köszönjük neked, hogy te ott vagy nekünk. Kérünk téged, hogy ez erősödjön bennünk, hogy kegyelemből jöhetünk hozzád, és te lecsendesíted a szívünket. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy hadd lehessünk mindig veled. Hadd érezzük közelebb hozzád egyre inkább magunkat. És könyörülj azokon, akik most nagyon távol érzik magukat, mert bűn terheli őket. Urunk, a te vized mindent elmos, megtisztít. Köszönjük neked, hogy te forrásként adod. És köszönjük neked, hogy a lelkedben adod. Áldott légy ezért most és mindörökké. Amen. Most rövid csendben akár a kérdéseket is lehet megválaszolni Isten előtt. Imádkozzunk magunkban. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most hallgassuk meg a kórusunk szolgálatát, az Én időm. Köszönjük, jó volt hallgatni, és nem tudom, hogy figyeltük-e az isteni időzítést, hogy jött ki, hiszen nem beszéltünk össze ilyen szempontból a kórussal, hogy most lesz majd a Samáriai asszonynak ez a életének a része, és a vele való beszélgetésnek ez a része, és mégis visszatért refrénként, hogyha figyeltétek, testvérek, hogy tedd szívem biztossá benned. Úgy legyen. Most a hirdetéseket hallgassátok meg. Először egy szomorú, de a feltámadás reményében azért mégis egy vigasztaló hírrel kezdem. Megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva olvasom fel nektek Kerek Krisztián testvérünk levelét. Kedves gyülekezet, mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyám Kerekné Ibolya elhunyt. Hitben járt, hitben hívta magához az Úr. Hosszú évtizedeken át az Úr Jézustól kapott, szeretettel szolgált a gyerekek között Pasaréten és Nagykovácsiban is. Sokszor tartotta az asszonyórákat is a gyülekezetben. Temetése későbbi időpontban lesz. Kerek Krisztián. Pál apostol mondja, hogy a mi levelünk, a mi ajánló levelünk ti vagytok. És úgy gondolom, hogy ezek sorok mögött is több van. Akik ismertétek, szerettétek Ibolyát, szerettük Ibolyát, Isten adjon vigasztalást, elsőképpen imádkozzunk azért, hogy a családjának ezekben a nehéz időkben. És kérlek titeket, hogy ezután is figyeljétek most a hirdetéseket. A mai napunk még a szokott rendszerint alakul, ebben majd lesz változás, de ezt a hírlevélben is írtunk, és majd tudatjuk veletek is. Most még 15 órától konfirmáció előkészítő lesz, 16 órától kisifi, 17 órától nagyifi. Este 8:30 órai kezdettel pedig online ima közösség a mai napon. Hirdetem, hogy csütörtökön bibliaórára várjuk szeretettel a testvéreket este 6:30 órai kezdettel ide a templom üveges termébe. Hirdetem, hogy még egyéb alkalomként, hogy lesz egy húsvéti családi kézműves program, amire várjuk a családokat, szülőket és gyerekeket nagy szeretettel, közös időtöltésre, március 23-án, délután 3:30 órai kezdettel itt a templomban. Hirdetem, még két egyéb hirdetést bíztak rám, az egyik ilyen hirdetés, hogy a Küldetés Akadémia indult, és most csütörtökön este 6:30 órai kezdettel lesz az első alkalma a Kelenföldi Református gyülekezetben, az Alléval szemben, az előző gyülekezetemben. Ez az előadás sorozat közös gondolkodásra hív minket, egyházunkat és egyháztagjainkat jelenleg érintő kérdésekről. Ez sajnos ütközik a mi bibliaórai időpontunkkal. Jeleztem is a szervezők felé, hogy én is örülnék, hogyha tudnánk menni, úgyhogy hát ha majd más időpontban is lesz, de ezt nem tudjuk ígérni. Mi elsősorban a bibliaórára hívogatjuk a testvéreket, de természetesen ezt is üdvözöljük, ezt a sorozatot, és hogyha valaki meg tudja tenni, vagy munkából közelebb esik, akkor ajánljuk szeretettel természetesen. Hirdettem még az Ars Sacra Fesztivált. Ez egy különleges lehetőség ezeknek a programjain keresztül. A jelen embere találkozhat a hagyományos zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúrával, és felfedezheti annak sokrétű gazdagságát a művészet segítségével, írják a szervezők. Ez számotokra se ismeretlen, én úgy tudom, és szeretettel ajánlom ezt a rendezvénysorozatot, melynek a programjairól és a jelentkezésről majd a hírlevelünkből fogtok majd értesülni. Hirdetem nektek, hogy kalauz még kapható néhány, hirdetem azt, hogy új énekeskönyv kapható néhány, Ez azért is fontos, mert jövő hónapban már úgy állunk át, hogy majd két felé fogom hirdetni, még hosszabb lesz az istentisztelet, mert két felé fogom hirdetni, hogy aki a régi énekeskönyv szerint hallgatja, vagy olvassa, az ezt a számot keresse, aki meg az új szerint azt a számot keresse, majd ki, aztán majd eljön az az idő is, amikor meg majd kivezetjük a régi énekeskönyvet, és már csak az új énekeskönyv lesz. Úgyhogy lassacskán állunk át, de könnyítsétek meg a saját magatok dolgát is, és javasoljuk szeretettel, hogy azokon túl, amiket mi már beszereztünk a gyülekezetnek, szerezzetek be magatoknak ti is énekes könyveket, újakat. Hirdettem, hogy régi szokást felelevenítve a Reflapból egy példány, a Reformátusok lapjából egy példány itt van, és becsületkassa alapon el lehet vinni, hogyha valaki nem olvasná a református.hu-n a cikkeket, akkor lehet ezzel élni papír alapon is. Hirdetem még az adakozást is, hiszen tudjátok, hogy a ti adományaitokból fizetjük csak a gyülekezet költségeit. Nagyon röviden, mert a hírlevélben is benne van, úgyhogy nem szeretném az időtöket ezzel húzni, de azt beszéltük a presbitériumban, hogy jó lenne, hogyha az egyház fenntartói járulék az fedezné az egyházunk, vagyis a helyi gyülekezetünknek a fenntartását, és a persei adományok meg majd idővel céladományok lennének. Erre nyilván át kell állni, tehát ha valaki most készített persei pénzt, az ne fogja vissza magát, de előre is mondom, hogy ez természetesen nem függ attól, hogy mennyire szívesen látunk titeket az alkalmakon, és semmi más nem ez, csak hála áldozat az Isten felé. Hirdetem még az adó 1%-ának felajánlásának a lehetőségét, a Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány adószáma 187-05-638, kötőjel 1, kötőjel 13. Emlékezzünk meg így is az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az Úr legyen őriző pásztorunk, és most az áldásra fennállva készüljünk, és ének szóval szólítsuk meg az élő vizek forrását, Jézust. 458. dicséretünk első versében azt énekeljük, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Énekeljük ezt a kedves éneket. Abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Amen. Himnuszunkat énekeljük. Who
Amen.